Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is magas a hazai foglalkoztatottság, Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A közleményben emlékeztetnek, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján továbbra is stabilan magas a foglalkoztatottság Magyarországon. 2024. novemberében közel 4.700.000-en dolgoztak. A megelőző év azonos időszakához képest tapasztalható minimális mérséklődés elsősorban abból adódik, hogy 2023 őszén történelmi mértékben kiemelkedő szinten állt a foglalkoztatottak száma. Az uniós átlagot meghaladó hazai foglalkoztatottság szilárd alapot képez a magyar gazdaság számára, hozzájárul a fogyasztás bővüléséhez és a gazdasági növekedéshez, ezáltal erősíti hazánk versenyképességét. Csaknem 16.000 határsértőt és 132 embercsempészt fogtak el tavaly Magyarországon, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a tévében. Bakondi György azt mondta, bár ez a szám alacsonyabb a korábbi évekhez képest, mégis komoly feladatot jelentett. Tavaly a balkáni útvonalon, Görögországban, a szigeteken és a zöld határon is növekedett az érkező illegális migránsok száma. A szerb hatóságokkal közös magyar rendőri fellépés eredményeként évközben áttolódás volt megfigyelhető Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia irányába. A spanyol útvonalon, a tengeren, illetve a Marokkóval közös határszakaszon megnövekedett az érkezők száma. A bíró jövő péntekre, január 10-ére tűzte ki az ítélethirdetést Donald Trump New Yorki büntetőügyében pénteken, amivel elutasította a megválasztott elnök kérését az eljárás teljes megszüntetésére. A bíró azt közölte, hogy nem áll szándékában börtönre ítélni a leendő elnököt, inkább feltétel nélküli szabadságra bocsátás lehet az ítélete. Donald Trump a szóvivője útján kiadott közleményében úgy fogalmazott, hogy a bíró döntése, amellyel nem szüntette meg teljesen az eljárást, közvetlen megsértése a szövetségi legfelsőbb bíróság tavaly nyáron hozott határozatának az elnöki immunitásról. Még a karácsonyi ünnepkör részeként, de már az új év pozitív kezdéseként ajándékokkal, játékokkal, fejlesztőeszközökkel lepték meg a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ lakóit. Ez volt az ötödik alkalom, hogy a Health Hipervent egészségügyi szolgáltató Kft. Cégek és civilek összefogásával adományt vitt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház gyermekegészségügyi központjának kis betegeihez. Büdi László főigazgató háláját fejezte ki az ajándékokért. Elmondta, rengeteg felajánlás érkezik hozzájuk az ünnepi időszakban. Szabó Péter ötletgazda, főszervező, az Egészségügyi Szolgáltató Kft. Ügyvezetője köszönetét fejezte ki a partnerek aktivitásának. A vasárnapi miskolci régiségvásáron az adventi villamost is kiállítják. A megszokott módon a január 5-i régiségvásár miatt 7 és 15 óra között villamospótló autóbuszok közlekednek a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között Miskolcon. A szervezők az adventi villamos jelenlétével kedveskednek a piacozóknak. Az adventi villamost Csipke Rózsika kastélya ihlette, több száz elem díszíti. A csaknem 200 méter fenyőgirland és fénycső mellett rengeteg fényfüggöny és tündérfény kapott helyet a jármű külsején és belsején. Az MVK munkatársai több mint egy hónapig dolgoztak rajta. A különleges szerelvényt ezúttal bárki díjmentesen megtekintheti vasárnap délután 3 óráig Miskolc belvárosában. Társat kapott a hóbagoly a Miskolc járatkertben. Az idei kelésű fiatal tojó Csehországból érkezett Miskolcra. Ezek a madarak az északi sarkkör tundráin élnek. Bár elsősorban a hideg klímához alkalmazkodtak, de időnként délebre is megfigyelhetők. A legtöbb bagolyjal ellentétben a hóbagoly nem csak éjjel, hanem nappal is aktív. Nemrégiben egy ilyen állat tojója érkezett Miskolcra. Veres Tamás, a Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetője, a Miskolc TV-nek elmondta, hogy több mint 10 éve már 2011 óta tartanak hóbaglyokat. Az elmúlt években egy himmel találkozhattak a látogatók, neki akartak párt találni. Így vették fel a kapcsolatot az egyik csehországi állatkerttel, ahol volt is egy fiatal tojó, mely most a Miskolci Állatkertben ismerkedik párjával.
Az időjárásról.
Hideg lesz az idő, hidegfronti hatások érvényesülnek ezekben a napokban. Az ország számos pontján képződött köd napközben zsugorodik, gyengén felhős idő várható. Számottevő csapadékra nem kell számítanunk, ellenben a ködös tájakon ónoszszitálás, hószálingózás nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +5 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek -8 és -2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
It's a place. you know so well. You've been here before. From your dreamy look, I can tell everything waits, everything's yours.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, télen is sok volt a munka a máji madármentő állomáson. 2024-ben is rengeteg dolguk volt a mentőállomás dolgozóinak, hisz 67 gólya, 700 fecske került be hozzájuk, de ezen felül is nagyon sok állatot láttak el. Bár télen nem sok fiókát kell ellátni, de a sérült állatokból ilyenkor is akad jócskán. Lehocki Krisztián, a madármentőállomás máji vezetője, a téli időszakhoz kapcsolódóan felhívta a figyelmet az itt telelő gólyák és az énekes madarak pontos etetésére is. Sütő Dávid Pelé riportja még december végén készült.
Téli mentésekről fogunk beszélgetni Lehocki Krisztiánnal. Üdvözöllek a telefonvonalban, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkeresésünket.
Üdvözöllek én is, és a kedves hallgatókat is. Hát téli időszak ugye az egy kicsit nyugodtabb nálunk, mint a tavaszi-nyári időszak. Értem ez alatt azt, hogy ugye tavasszal és nyáron rengeteg fióka érkezik hozzánk, hazajönnek a költöző madarak, itthon vannak az itthon lévő madarak, mindenki költésbe kelt, és hát elkerülhetetlen, hogy valamilyen ok folytán ne kerüljenek be fiókák. A téli időszakban ugye nincsen fióka szezon, ekkor inkább sérült állatok szoktak érkezni, de azok brutális sérüléssel elgázolták, nekirepült ablaknak, egérragasztóba ragadt, felszúrta magát valahova, áramütés érte, netán bántalmazták, vagy rosszul kitett mérget fogyasztott az épp aktuális állatpont. Most engedtünk el egy mérgezett gyöngybaglyat, ő szerencsére felépült, tehát végül is ugyanannyi munkánk van, csak nem ugyanannyi állattal. Tehát ugye ott a fiókáknál sokkal egyszerűbb, mert behoznak 3-4-5 fiókát, és azokat körülbelül annyit kell velük csinálni, hogy etetni, és kitakarítani őket. Téli időszakban egy madárral majdnem kétszer annyi munka van, hisz orvoshoz kell vinni, röntgenre kell vinni, műtétre kell vinni, ki kell menni érte, ápolni kell, kötözni kell, tehát télen sem unatkozunk, csak más típusú és fajta munkánk, illetve sérülések vannak.
Mostani időszakban itt télen mi volt, ami aktuális volt? Itt például említettünk egy gyöngybaglyot. Milyen eseteitek voltak itt az elmúlt időszakban, egy kicsit a térről még beszélgetve? Mi az, ami úgy számodra megmaradt? Most a téli időszakban mi volt, ami így ilyen esetek voltak?
Hát általában ugye itthon maradt ragadozó madarak szoktak általában megsérülni, illetve sikerült elengedni kettő darab egérragasztó barakat, cinegét, ezt mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy Magyarországon sajnos forgalomban vannak olyan ragasztó termékek, ez ilyen egérragasztó néven elterjedt termék, ugye, amit bárhol meg lehet venni. Van hozzá egy leírás, amit körülbelül senki nem szokott elolvasni, és ott le van írva, hogy ezeket csak olyan területeken, olyan helyeken lehet alkalmazni, használni, ahol más állat az egéren vagy a patkányon kívül nem fér hozzá. Nagyon sok esetben ezeket kiteszik, tehát mondjuk kertbe, vagy épület mellé, vagy bárhova beleszórják a csalianyagot, kukorica, búza, napraforgó, sajdarabok, ezt mondjuk egy kis széncinege észreveszi, oda repül megnézni, hogy mi az, beleragad az egérragasztóba, és már is megtörtént a probléma, és utána sírva hívnak fel minket, hogy most akkor mit évők legyenek. Sajnos ilyen is van. Gázolások szoktak lenni autópályak, autóutak mellett, illetve mérgezések. Volt ugye ez a gyöngybagoly, őt nem megmérgezték, tehát ő egy másodlagos mérgezés szenvedett, valószínűleg egy olyan helyen élt, ahol volt kint patkányméreg, és egerekből, pockokból, kis patkányokból bezabálta a gyöngybagoly, és egy ilyen másodlagos mérgezést szedett össze. Őt sikerült megmenteni, és tegnap kapta vissza a szabadságát, volt egy elgázolt kuvik, tegnap a szabadságát, a gyöngybagoly tegnap előtt kapta vissza a szabadságát. Van most egy késztőcsontörött egerészőjövünk, ő is gázolás áldozata lett, tehát ilyenek szoktak lenni. Van, amikor pici énekes madarak is bekerülnek, ablaknak csapódnak, pici pihentetésre szorulnak, vagy ragadozó elkapta akár macska, akár karvaj, akármilyen ragadozó elkapta, kisebb-nagyobb sérüléseket összeszedett a kismadár. Tehát a téli időszak az náluk egy picit ilyen szomorúbb, ugye, ahogy említettem, hogy sérültek, és csak is sérültek érkeznek hozzánk.
Ha már itt az énekes madarak többször is szóba kerültek, énekes madarakkal kapcsolatosan milyen problémák merülhetnek fel, illetve hogy télen mire figyeljünk oda, itt akár az etetést is behoznám, de a problémák terén arra gondoltam, ha például az ablakunknak, teraszajtónknak neki csapódik, ilyenkor amúgy mit érdemes tennünk, gondolom nem feltétlen rögtön esetleg titeket hívni, mit tudsz tanácsolni ebbe az esetbe?
Hát igen, a leggyorsabb és legjobb, amit tehetünk, és mi is szoktuk javasolni, és valamikor ez ott helyben megoldódik. Mindenkinek van otthon egy úgynevezett varázsdoboza. Most semmi kuriózumra nem kell gondolni, egy sima egyszerű cipős doboz, vagy egy kis kartondobozról beszélünk, csak mi ezt elneveztük varázsdoboznak. Ez úgy néz ki, hogyha ilyet tapasztalunk, tehát hallunk egy koppanást mondjuk a teraszajtón, vagy a teraszablakon is. Kimegyünk, hogy mi volt ez, és ott piheg egy pici madár, most teljesen mindegy milyen. Szerezzünk azonnal egy cipős dobozt, nem kell etetni, nem kell simogatni, nem kell itatni, bele kell tenni a dobozkába, rázárni a dobozt, és teljes sötétségben, teljes csendben pihenjen a madárka. Közben minket fel lehet hívni, de ez az első és legfontosabb dolog, amit aktuálisan tehetünk a kismadárért. Ugye ő egy vadállat, tehát hogyha kézbe vesszük, simogatjuk, próbáljuk itatni, stresszel a madár, ha netán van egy pici belső vérzése, vérnyomása, pulzusa felmegy, ott a kezünkben képes elvérezni. Pontosan ezért szoktuk javasolni azt, hogy sötét, csöndes, nyugodt hely, semmilyen külső ingerhatás nem írja a madarat, bent csücsül a dobozban, nincs fény, nem akar menekülni, nincsenek hangok, megnyugszik az állat. Közben minket felhívnak, körülbelül ugyanezt fogjuk elmondani neki, hogy jó, maradjon dobozkába a kismadár, 3-4 órát pihenjen. 80-90%-ban ez szokott működni. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy felhívnak, hogy megtörtént, elmondjuk, hogy tegyék dobozba, majd 3-4 óra múlva újra hívnak vidáman, hogy jaj, de jó, mert a kismadár kirepült 3-4 óra múlva. Sajnos van olyan is, hogy olyan sérüléseket szed össze, hogy mondjuk eltört a kulcsontja, eltört a szárnya, eltört a lába, értelemszerűen akkor nagyon szívesen fogadjuk ezeket az állatokat, illetve van, amikor mondjuk belső vérzése van, tehát nem fog tudni elrepülni a madárka, akkor további ellátásra szorul, ilyenkor szoktuk javasolni, hogy valamilyen úton, módon juttassák el hozzánk, vagy a legközelebbi mentőhelyhez, hisz hát ugye nem minden madár Miskolc környékén sérül meg, hanem azért az ország az nagy. Több helyen vannak ilyen mentőhelyek, ahol ezeket a kis madarakat tudják fogadni. téli madáretetés, ugye mindig elmondjuk, hogy nem kötelező, hanem ezt lehet, tehát hogyha valaki szeretné etetni a kis énekes madarakat, akkor erre van mód, ugye etetőket lehet kitenni kertbe. Fontos, hogyha elkezdtük az etetést, akkor azt ne hagyjuk abba. Ugye egyre elég sok kis madarat tudunk egy helyre koncentrálni, hogyha sikerül egy szép nagy etetőt kitenni jó sok étellel, akkor 30-40-50 kis madár is lehet ott. Lényegében rá lesznek szorulva az etetőre, persze van szárnyuk és el tudnak repülni, és ha nincs étel, akkor át tudnak menni egy másik etetőre, de mi azt szoktuk javasolni, hogyha valaki elkezdte, akkor azt az utolsó fagyok végeztével fejezze be. Ne az legyen, hogy februárban megunja, és amikor ott van 30-40 kismadár, akkor ő azt mondja, hogy hopp, hát én már nem etetek többet, mert hát ez is egy felelősség. Ugyanúgy vonatkozik az etetőkre az általános higiénia, mint hogyha a gyerekünknek adunk reggelit vagy vacsorát, tehát azért azt néha ki kell tisztítani, egy fertőtlenítővel átmosni, mert jöhetnek beteg madarak, lehet őket itatni, erre is több módszer van. Talán a virágcserép alátét a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás, ugye, hogyha bele is fagy a víz, egy picit megtekerjük ezt a műanyag virágcserép alátétet, és tányérként kiesik belőle a jég, darab friss vizet lehet beleönteni, illetve maga az etetőanyag sem mindegy, hogy mivel etetünk. Én azt szoktam mondani, hogy minden az, amit mi eszünk, az nem jó a madaraknak, tehát ételmaradék, kenyér, pékáru, chipsfélék, tehát ezek nem madaraknak való. Ezekben olyan anyagok vannak, amit az ő szervezetük nem tud feldolgozni. Tartósítószerek, sók, fűszerek, tehát ez nem kis madaraknak való. Fekete napraforgóval, boltokban kapható cinkegolyóval, pintyeleséggel, félbevágott almákkal kedveskedhetünk nekik. Nem sós, nem füstölt szalonna darabkákkal lehet nekik kedveskedni, de erre is talán a cinkegolyó a legegyszerűbb. Ezeket, hogyha kitesszük, akkor aránylag sok madár meg tud jelenni a kertünkben is. Hogyha olyan helyre tettük az etetőt, akkor még lehet is látni, hogy éppen reggeliznek vagy vacsoráznak ezek a kis madarak. Amivel még számolni kell, hogy etetőknél megjelenhet a kis madaraknak a ragadozója, a karvaj. Beli az van kódolva, hogy a gyenge sérült beteg állatokat vigyel. Nagyon szomorú látvány tud lenni, amikor a karvaj becsap az etetőbe, és elviszi mondjuk a kis cinegét, de ugye itt távlatokban kell gondolkozni, hogy ha a cinegét vagy etetőknél nem szelektál ki a karvaj, akkor nagyon sok beteg kismadár túléli a telet, és utána azok a beteg madarak, mondjuk egy madárhimlős cinege fogja a fiókáit etetni, és amire kirepülnek a fiókák, kirepülnének a fiókák, addigra az egész család például madárhimlős lesz, tehát erre való a karvaj.
És ha már téli madáretetés, egy másik érdekes téma is felmerül mindig ilyenkor, hogy az itthon maradt gólyákkal hogyan, mit foglalkozhatunk, hogyan segíthetünk nekik. Egyáltalán mi a tapasztalat, láttatok-e vagy tudtok-e most idén itthon maradt gólyáról, aki nem ment el vándorútra, és hogyan segíthetünk nekik?
Évről évre egyre több fehér gólya marad itthon. Ez általában valamilyen kisebb, nagyobb sérülés oka. Tehát a gólya ugye az egy afrikai madár, beli az van kódolva, hogy minden áron vissza Afrikába, ez ugye augusztus végét jelenti, hogyha egy madár nem megy el, annak valamilyen oka van. Lehet, hogy volt egy kulcsontörése, lehet, hogy egy fiatal madár, amelyik egy picit megütötte magát első kirepülésnél, és nem jött még vonulásra helyre, tehát 90%-ban elmondható, hogy ezek a madarak valamilyen kisebb-nagyobb sérülést szereztek. Jelenleg is körülbelül egy 2-3 tucat fehér gólya telel az országban. Van, amelyiket már az ott lakók etetik, gondoskodnak róla, ugye itt is el szoktuk mondani, hogy nem kötelező, de mondjuk azért egy fehér gólyának be lehet segíteni. Ennek is megvannak a szabályai, hogy amit a legrosszabb, és amit semmiképp nem ajánlunk, hogyha mondjuk egy község mellett ott marad egy fehér gólya, akkor fűfa elkezdi etetni mindenféle étellel, ami követhetetlen, nem tudni, hogy evette aznap a gólya, mit evett a gólya, ki etette, illetve így nagyon sok emberhez fog kötődni. Ha netán etetésre kerül a sor, mi azt szoktuk javasolni, hogy jelöljen ki az ott lévő közösség egy egy embert, aki ugyanazon a helyszínen, ugyanabban az időpontban, ugyanabban a ruhában, ugyanarra hívószóra eteti a gólyát. Így a gólyába az úgynevezett pavlovi reflex ki fog alakulni, tehát hogyha Pista bácsi piros kabátban fütyül vödörrel a kezében a falu mellett, akkor a gólya tudni fogja, hogy ő most enni kap, ugye rögződik benne. Ez amúgy otthon is megfigyelhető, hogyha valakinek van cicája vagy kutyája, és mondjuk meghallja a zacskócsörgést, vagy a hűtőajtó nyitást, abban a pillanatban emeli a fejét és szalad oda. Ez a pavlovi reflex, tehát valamilyen külső jelet köt össze azzal, hogy ő most enni fog kapni. Az etetés az ugyanaz, mint az énekes madaraknál, tehát kenyérrel, virslivel, kolbásszal nem etetünk gólyát. Talán a legegyszerűbb és legolcsóbban beszerezhető a csirkenyak. Ezt szét kell klofolni, betonon kalapáccsal szétütni a csigolyákat, és a napi adagját odaadni a gólyának. Ez körülbelül egy ilyen 20 és 50 deka húst jelent naponta. Ezt, hogyha egy közösséget eteti, akkor ez nem egy olyan nagy összeg. Illetve vizet is lehet neki kitenni egy diszperzites vödörbe, hogyha az ember tesz ki minden nap friss vizet, akkor tud vizet is vételezni.
Miért fontos, hogy a gólya ne szelídüljön az emberhez, hiszen itt azért elmondtuk, hogy a pavlovi reflex benne van, és hát ha a jelre oda megy, akár képes oda szelídülni is, de miért fontos, hogy úgymond ne szelídítsük magunkhoz a gólyát, mondjuk a télire itt rekedt gólyákat?
Hát ugye első körben azért, mert egy vadállatról van szó, tehát neki vadnak kéne maradnia. A második kör pedig az, hogyha ő beadne, az rögző, hogy az ember az egy társ, az egy jó barát, aki gondoskodik rólam, és mondjuk ő itt eltölti a telet, majd tavasszal ugye a többi gólyához csatlakozik, és jövő nyár végén kimegy Afrikába, és ő ott ugyanezt folytatja, hogy megy kurenyerálni mindenkihez, akkor azért ott köztudott, hogy vannak olyan részek, ahol ilyen dobófával vagy egyéb dolgokkal ledobják a gólyát, és mondjuk megeszik őket, tehát ezt elkerülendőleg egyszerűbb, hogyha egy ember etet, így egy emberhez fog kötődni, egy gondozója lesz.
Téli munkák zárásával rákanyarodok arra, hogy milyen volt az idei év a mentőállomáson, egy kicsit tekintsük át a 2024-es évet, milyen mérföldkövek voltak, milyen olyan mentések, amik esetleg megragadtak, vagy kiemelendők, hogyan zajlott a madármentőállomáson a 2024-es év?
Hát ugye tavasszal mindig nagyon sok kis madárfióka érkezik hozzánk, ez idén sem volt másképp. Talán ami kiemelendő az, hogy volt gólyamentésünk is, sajnos 9 gólyatojás került hozzánk szülői pusztulás miatt, ugye ez azt jelenti, hogy még nem keltek ki a kis gólyák, de az költőpár egyik tagja elpusztult. Ilyenkor a Nemzeti Parkozott szokott döntést hozni, 9 tojás lett kimentve különböző fészkekből, mind a 9 kis gólya kikelt, mind a 9-et felneveltük, illetve hát volt olyan, hogy már kikeltek a kis gólyák, és akkor történt a szülőkkel probléma, összességében 32 kis gólya került hozzánk, ez azért nagy kihívás volt, 32 kis gólyát élelmezni, takarítani, ellátni, és nyár végére 67-et sikerült szabadon engedni, ugye azért nőtt ez a szám, hisz utána kirepüléskor még érkeztek kisebb-nagyobb sérüléssel gólyák, tehát 32-t sikerült itt a mentőállomáson lényegében fiókakortól rögképes korig felnevelni, és 67 gólyát sikerült az idén szabadon engedni. Persze voltak más madarak is, kis rigók, kis fecskék, kis baglyok, fecskéből is körülbelül ilyen 700 fecske került be hozzánk, amik sikeresen szabadon lettek engedve.
És hát milyen jövőbeli tervek vannak, ha lehet ilyet kérdezni, 2025-ös év hogyan fog folytatódni, hogyan mentek át a jövő évbe?
Hát ugye a tél az, amint a riport elején mondtam, az egy kicsit nyugodtabb, kora tavasszal felkészülünk rá, ugyanerre a mókuskerékre, hogy aránylag sok állat szokott érkezni hozzánk, lélekben felkészülünk, etető anyagilag felkészülünk minden, hogy várunk majd önkénteseket, akik szoktak segíteni, és hát végig toljuk ugyanúgy a nyarat, mint ahogy ezt 11 éve minden nyáron csináljuk.
Kedves hallgatóink, 2024-ben is sok dolga volt a mái madármentőállomás dolgozóinak, hisz 67 gólya, 700 fecske került be hozzájuk, de ezen felül is nagyon sok állatot láttak el. Bár télen nem sok fiúkát kell gondozni, de a sérült állatokból ilyenkor is akad jócskán. Lehocki Krisztián, a madármentő állomás mái vezetője, a téli időszakhoz kapcsolódóan felhívta a figyelmet az itt telelő gúlyák és az énekes madarak pontos etetésére is. Sütő Dávid Pelé riportját hallották.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, Sikeres évet zárt a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub. 2024-ben 12 szakosztállyal működött az egyesület, kosárlabdában és röplabdában tavaly az élvonalban játszottak a csapatok. A 2024-es év újdonsága, hogy futszálban és vízilabdában most már van felnőtt csapata a klubnak. A legnagyobb munka az európai egyetemi játékok sikeres lebonyolítása volt a tavalyi évben. Az eredményekről és változásokról Gyenes Mirella, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub ügyvezetője számol be. Sütő Dávid Pelé riportja következik.
Összességében a 2024-es év az milyen volt, mik történtek, hogyan értékelnéd?
Én a 2024-es évet egy sikeres évnek tartom. 12 szakosztálya működött az egyesületünk ebben az évben is. Újonnan csatlakozott hozzánk a squash szakág, a szabadidősport szakosztály részeként. Szerintem a többi szakosztályunkkal nagyjából tisztában vannak a hallgatók, tehát hogy kosárlabdában és röplabdában élvonalban játszunk, futszálban és vízilabdában. Most már van felnőtt csapatunk is, egyébként ez egy új dolog, tehát most ebben az évben vízilabdában sikerült egy felnőtt OB2-es csapatot beneveznünk. Maga a csapat egyébként kiöregedett utánpótlás játékosokból áll, akik most kezdték meg tanulmányaikat a Miskolci Egyetemen, és mindenképpen az lenne a célunk, hogy a jövőben, vagy akár már jövőre a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságban tudjunk vízilabda csapatot indítani az egyetem színeiben. Ez egy kicsit fájó pont volt, hogy a hazai rendezésű vízilabda EB-n és egyetemi játékokon sem volt saját Miskolci Egyetemi vízilabda csapat, de dolgozunk rajta, hogy ez a jövőben változzon. Kosárlabda csapatunk ugye az NB1B piros csoportjában szerepel. Egyébként most egy 5 mérkőzéses győzelmi sorozat után vagyunk, úgyhogy jelenleg a 6. helyen állunk a tabellán. Sikerült is meglepetéseket okoznunk az utóbbi időszakban, ugyanis megvertük a BKG Prima Akadémiát és a Nyíregyházát idegenben, múlt héten pedig itt hazai pályán teltház előtt a MAFC-ot sikerült legyőznünk, úgyhogy mondhatom, hogy most a kosárlabdázóknál fut a szekér. A röplabdázók pedig az NB1 Extra Ligában, az abszolút első osztályban versenyeznek. Ők jelenleg a tabella 10. helyén állnak most, viszont mindenképp célunk lenne, hogy az első 8-ba bekerüljünk a szezon végén. Ezen kívül, ami még említésre méltó eredményünk, természetesen utánpótlásban is számos szép eredményünk született. Most ezeket talán nem mondanám el egyesével, hiszen nagyjából 450 utánpótláskorú fiatallal foglalkozunk, és nem tudom, szerintem 40 utánpótlás csapatunk van, úgyhogy ők is évről évre egyre szebb eredményeket érnek el, magasabb osztályokban versenyeznek, úgyhogy ezt is mindenképp sikerként könyveljük el. Ezen kívül még talán a MEFOB szereplésünk, amit kiemelnék, ugyanis az egyetem kosárlabda csapata 2. helyen végzett. Egyébként egy kétszeres hosszabbításos mérkőzésben maradtunk alul sajnos a Debreceni Egyetemmel szemben. Nem volt szerencsénk, de az ezüst is szépen csillog, úgyhogy ez is mindenképpen egy kiemelendő. Ezen kívül általánosságban, hogyha nem csak az eredményekről van szó, akkor ugye tisztújító közgyűlést tartottunk szeptemberben, ahol Rakacki Zoltánt újra választotta a tagság elnökének, illetve az elnökség tagjait is megválasztották. Minimális változás történt egyébként az elnökség összetételében, illetve a legutóbbi elnökségi ülésen pedig Rakacki Zoltán javaslatára ugye engem is újra választottak ügyvezetőnek, úgyhogy folytatjuk tovább a munkát, illetve még ami talán említésre méltó, hogy sikerült új szponzorokat bevonni a munkásságunkba az idén, akik mind jelentős támogatással járulnak hozzá a tevékenységünkhöz.
Két szakágat azért kiemelnék, itt az egyiknél már említettük is, hogy azért fut a szekér. A kosárlabda, illetve a röplabda szakágokban hogyan szerepeltek idén, hogyan alakulnak a dolgok ebbe a két szakágban?
kosárlabdában, ahogy mondtam, jelenleg a tabella 6. helyén állunk. Sajnos voltak a szezonban sérüléseink, ezekkel még most is küszködünk. Történt egyébként csere is az összeállításban, tehát most van egy amerikai légiósunk, akivel minden bizonnyal hosszabbítani fogjuk a szerződést, úgyhogy itt marad velünk a teljes szezonra, illetve röplabdában is van két légiósunk, egy lengyel és egy szerb fiatal, úgyhogy ők erősítik a csapatot, azon kívül pedig ugye többnyire egyetemisták alkotják mind a két NB1-es csapatunkat, de azért van egy-két idősebb, rutinosabb játékosunk is.
A szezonban mi vár még rájuk, hogyan folytatódik úgymond számukra a szezon, vagy már most még véget ért pihenés kezdődik, mit lehet tudni két szakák szezonjáról?
Pihenésről nem igazán beszélhetünk, elég sűrű nekik az év, ugye szeptember-októberben kezdődtek a bajnokságok, mind a nemzeti bajnokság, a Magyar Kupa és a MEFOBok is, úgyhogy elég sűrű a naptár, tehát nagyjából egy ilyen heti két mérkőzésük van a csapatainknak. Most sem fognak pihenni, ugyanis tényleg néhány szabad napot kapnak az ünnepek alatt, azon kívül pedig zajlanak az edzések és a mérkőzések, és két ünnep között is pályára lépnek, úgyhogy szegényeknek nem lesz hosszú a pihenő, és hát még csak ezután jön a java, ugyanis ilyen március környékén zárul az alapszakasz mind a két sportágban, és utána következik a rájátszás ugye a helyezésekért, tehát hosszú év áll még előttünk.
Az egyetemi sportélet kiemelkedő programja volt idén az Európai Egyetemi Játékok, és hát ugye Debrecennel együtt ez egy hazai rendezésű játékok volt. Hát mekkora munka volt, most már így visszatudunk tekinteni így évvégénre, mekkora munka volt a szervezés, kezdjük innen egy kicsit a beszélgetést erről.
Igen, kétség kívül a 2024-es évben a legnagyobb fókusz az az egyetemi játékok megszervezésén volt itt a MEAF céletében. Nem volt könnyű időszak az életünkbe, tehát tényleg egy túlterhelt, egy kihívásokkal teli időszak volt. Ugye körülbelül egyébként 2018-ban nyertük el a rendezvénynek a szervezési jogát az Európai Egyetemi Sportszövetségtől. És azóta folyamatosan zajlott a munka, tehát hogy tényleg számos egyetemi bajnokságon, egyetemi játékokon megfordultunk ahhoz, hogy jó gyakorlatokat gyűjtsünk, benchmarkot készítsünk, viszont a húzós időszak az ebben az évben zajlott, tehát annyi változás történt, és annyi kihívás elé állított minket az élet és ez a rendezvény, hogy tényleg szinte újra kellett terveznünk itt az utolsó fél évben a dolgokat. Ugye nagyon sok mindennel most szembesültünk, amit úgy gondoltunk a tervezés során, hogy jól fog működni, és elméletben jónak tűnt, viszont a gyakorlatban mégsem volt megvalósítható, úgyhogy tényleg rengeteg újratervezés volt, maga a rendezvény időszaka is a szervező csapatnak szinte egy hónap megfeszített munkáról szólt, úgyhogy tényleg egy nagyon kimerítő időszak volt, viszont így utólag visszatekintve most már, hogy megszépültek az emlékek, szerintem így a kollégáim nevében is mondhatom, hogy életünk egyik legizgalmasabb időszaka és projektje volt, tényleg mindannyiunknak a karrierjében ez egy olyan dolog, amire büszkék lehetünk, míg világ a világ, tehát tényleg én is így a magam nevében is nagyon örülök, hogy a részese lehettem, és tényleg büszke vagyok arra, hogy Magyarország egyik legnagyobb létszámú multisport eseményének az egyik főszervezője lehettem.
Hogyan látjátok, mennyire volt sikeres, így akár mondhatjuk, ugye, hogy két városban, két egyetemen szerveződött, összességében, vagy akár csak a Miskolci Egyetemi részét nézve, mennyire volt sikeres így visszatekintve?
Edem Rocsek, az EUZ elnöke, ugye többször hangoztatta azt, hogy valaha volt legjobb játékokat szervezte Magyarország, ami egy tényleg büszkeségre ad okot, viszont szerintem még ennél is fontosabb, hogy a résztvevők is tényleg csak pozitív visszajelzéseket kaptak, tehát már itt a helyszínen rengeteg gratulációt kaptunk résztvevőktől, korábbi szervezőktől, a jövőbeli szervezőktől is. Én egyébként így a rendezvény után, mikor volt egy kis időnk megpihenni, azért én megnézegettem a social media felületeket, tehát ahol akár az esemény nevét, vagy a Miskolci Egyetem kampuszát beteggelték, mint helyszín. Én ezeket végignézegettem a poszt, és egyébként ebből is az jött vissza, hogy tényleg nagyon jól érezték magukat azok, akik jelen voltak a rendezvényen. mint ahogy mondtam, mi is az elmúlt években nagyon sok ilyen jellegű eseményen megfordultunk, és saját tapasztalatból is úgy gondolom, hogy nem a saját vállunkat veregetve, de egyébként nagyon jó volt a szervezés, szerintem akár az étkezés, a kiszolgálásnak a minősége, az új felújított kollégiumaink, kiegészítő programok, tehát hogy mindegyik kiemelkedő volt, és szerintem az elmúlt évek eseményeinél jobb színvonalú volt.
És a Miskolci Egyetemnek milyen eredményei voltak? Itt gondolok a sportcsapatokra, MEAFC-nak, nagy vonalakban milyen eredmények születtek a egyetem részéről?
A Miskolci Egyetem színeiben 9 sportágban indítottunk csapatot vagy sportolót. Egyébként teljesen vegyes volt a felhozatal, egyrészt csapatsportokban, küzdősportokban, egyéni sportokban, tehát hogy színes volt a paletta. Voltak olyan sportolók, akiknek ez már a sokadik ilyen nemzetközi szereplése volt, de voltak olyanok, akik most próbálhatták ki magukat először ilyen szinten. Mindenki tisztesen helytáll, viszont akiket kiemelnék, az a 2 kosárlabda csapatunk, ugyanis a női csapat a 8. helyen, a férfi csapat pedig a 7. helyen végzett végül itt a nemzetközi tornán, ami kimondottan jó eredménynek számít.
És hát itt a európai egyetemi játékokkal voltak infrastruktúrális fejlesztések is, nem is egy, és így az utóbbi időkben ez hogyan segíti a MEAFC életét? Hát akkor szükség volt rá a felújítás, illetve új épületek építésére, viszont ez mennyiben egészíti ki most már a MEAFC életét, a sport életet itt mennyiben segíti az egyetemen?
Igen, ugye voltak olyan beruházások, amik megvalósultak az esemény kezdetéig, viszont még jelenleg is zajlik a kollégiumok és az egyetemi menza felújítása. Maga a sportinfrastruktúra természetesen megvalósult időben, hiszen anélkül nem is tudtuk volna megrendezni ezeket a versenyeket, úgyhogy strandröplabda pályákkal, vagy most már strandsportpályáknak nevezzük őket, ugyanis nem csak röplabdára alkalmas, hanem akár strandkézilabdára vagy strandfocira is. Úgyhogy ugye ez megvalósult, illetve a teniszpálya csarnok építése is megvalósult, úgyhogy ezt is már birtokba vehették akár a városi teniszezők, akár a MEAFC teniszezői és ugye fallabdázói is. Úgyhogy a strandröplabdának most jelenleg nincs szezonja, viszont ugye röplabdában van saját szakosztályunk, és azon belül is van egy strandröplabda szakágunk, úgyhogy mindenképpen szeretnénk majd a tavaszi időszakban már országos bajnokságoknak a rendezési jogát megpályázni, úgyhogy nyáron mindenképp szeretnénk majd megtölteni MEAFC-os csapatokkal is, illetve edzésekre is használtuk, tehát női röplabdázók is érkeztek már a nyáron is kipróbálni a pályát, úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg kiszolgálja majd a teljes városi közösséget.
És akkor az őszi, illetve a téli időszak az a MEAFC életében hogyan telik, akár a sportolóknak, itt dolgozóknak, milyen programok vannak, hogyan élitek meg itt az év végét?
Ugye a nyári időszak az nagyon megterhelő volt számunkra, viszont utána sem tudtunk nagyon megpihenni, ugyanis ugye ősszel, szeptember-októberben elkezdődtek a bajnokságok, magyar kupa mérkőzések, bajnoki mérkőzések, mefobok, minden elindult, úgyhogy pihenésre nem volt időnk, és most pedig a téli időszakról is ugyanez elmondható, mivel amellett, hogy a sporttevékenység zajlik, azért igyekszünk itt az ünnepi készülődésben is kivenni a részünket, úgyhogy a múlt hét az tényleg a Mikulás és karácsonyi ünnepi hangulat jegyében telt. Mikulás ünnepségeket szerveztünk az utánpótláskorú sportolóink részére, részt vettünk a Baptista Szeretett Szolgálat cipős doboz akciójában, részt vettünk a Miskolci Egyetem és a Sütni Jó Alapítvány közös jótékonysági futásában, úgyhogy ilyenkor pedig még a sport mellett ezeken van a hangsúly, hogy tényleg jót tegyünk.
Kedves hallgatóink, sikeres évet zárt a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub. 2024-ben 12 szakosztálya működött az egyesület. A legnagyobb munka az európai egyetemi játékok sikeres lebonyolítása volt tavaly. Az eredményekről és változásokról Gyenes Mirella, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub ügyvezetője számolt be az imént. Sütő Dávid Pelé volt a riporter.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Repeta. Thank you.